Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Szirányi Bence vagyok, és velem Németh Dávid. Szokás szerint akkor el is kezdeném a havi beszélgetésünket. Tulajdonképpen a három jegybank mentén beszélgetnénk, és kérdeznélek téged most, Dávid, először a hazai fejlemények és a Magyar Nemzeti Bank, utána az Európai Központi Bank, ugye tart most is éppen még a sajtótájékoztató a kamat döntés után, illetve a jövő heti felülés. Eznek a három téma mentén, ugye majd ki is lehet jelölni, hogy az árfolyamokkal mi a várakozás. Kezdeném akkor a jegybankkal, a hazai jegybankkal. A múlt héten 15 bázispontos kamatemelést hajtott végre a jegybank. És azt szeretném én itt kiemelni, hogy mi volt a fejlemény, a közlemény hogyan alakult, hogyan változott az előző havihoz képest. Ugye azt írják, hogy továbbra is felfelé mutató kockázatok vannak az inflációban, és ráadásul hozzáteszik a múlt hónaphoz képest, hogy ezek a kockázatok a korábban vártnál tartósabbak lehetnek. És az előző kamatdöntésnél a közleménybe bekerült az, hogy a koronavírus járványnak a negyedik hulláma az a gazdaság helyreállítására nézve kockázatokat jelent, és ezért kisebb lépés közben szeretnék folytatni, ez pedig kikerült a közleményből, és közben azért látjuk, hogy tovább nőttek az inflációs kockázatok, ugye nyersanyagárak és ugye hiányok, és tovább gyengült a forint is, 365 fölé is benézett. Dávid, akkor kérdezném tőled, hogy ennek tükrében mit vársz a novemberi és akár a decemberi kamat döntéstől?
A Virág Barnabás ugye egyre inkább arra utalt, hogy az inflációs kockázatok azok nőnek, és hogy már nem rövid ideig, hanem tartósan nagyon maradhatnak. Ez azért azt sugallja, hogy szigorúbb hangvétel jöhet vissza a jegybank részéről. Hogy ez pontosan mikbe fog megtestesülni, itt az egyik fő kérdés az, hogy hogyan kezeli a jegybank a mérlegét. Ugye egy nagy probléma az, hogy nagyon sok forint likviditás van még továbbra is a rendszerben. És ugyan elkezdte ezeket a korábban devizaszwapokon keresztül forint likviditást kiszívni. Tehát ugye, amik lejárnak a korábbi devizaszwapokból forintok, ezt elkezdte kiszívni a piacból, de csak úgy, hogy lejárnak, és nem gyorsította.
Ez azt jelenti, hogy nem újította meg.
Nem újítja meg, igen. Uh-huh. És ez az állomány, ez hát majdnem egy év, mire kifut. Uh-huh. És évvégéig 850 milliárd forinttal csökken ezáltal a forint állomány, de valószínűleg sokkal nagyobb mértékben kéne csökkenteni. Ugye ez önmagában egy jelentős szigorítás lenne a piacon. Uh-huh. Úgyhogy elképzelhető, hogy novemberben már nem csak az lesz a fő kérdés, hogy most 15 vagy 30 bázisponttal emel, uh-huh. hanem hogy esetleg milyen olyan eszközt vett be, amivel akár felgyorsíthatja a forint likviditásnak a változtatását.
Ez oké, de ez azt jelenti, hogy a 30 bázispont szerinted kvázi az már borítékolható?
Hát nagy valószínűség, majd most úgy tűnik, igen, hogy visszamozdulhatnak a 30 bázispontos emelése, de mondom, ettől is függ, hogy milyen más eszközt vetnek be, ami szintén szigorításnak számít, és ezt többször hangoztatta, hogy meg szeretnék elkerülni azt a fajta turbulenciát, amit mondjuk szeptember előtt láttunk, vége előtt láttunk a kamatokban, nem is feltétlen a forint piacán, hanem hogy a rövid kamatok össze-vissza ugráltak, mert hogy a külföldieknek le kellett zárni pozíciókat, és hát évvégével ez szintén visszatérhet, és ezen dolgoznak, hogy hogyan lehetne ezt kezelni, mert hogy ez a sima fordított swap, amivel euró likviditást biztosítottak a piac számára, ez nem volt teljes mértékben elegendő szeptemberben, tehát valószínűleg itt a forint állományon is valamit kezdenie kell, hogy ne legyen ekkora pozíció ezen a piacon. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, hogy tényleg milyen intézkedéseket jelentenek be, azon kívül, vagy egyáltalán már bejelentenek, vagy elhúzzák ezt decemberig. Csak azt gondolom, hogy ha decemberig elhúzzák, akkor december közepén van a kamat döntés, az már kicsit késő, tehát itt valószínűleg majd most november közepén ezeket az intézkedéseket be kell jelenteniük. Úgyhogy nem csak az alapkamatot kell majd nézni, hanem ezeket
Uh-huh.
is, mert ez így összességében fogja meghatározni azt, hogy mennyire lesz szigorú végül is a lépése a Magyar Nemzeti Banknak.
De ez azt jelenti, hogy akkor azért ez egy jelentős szigorítás lesz, tehát azért ez az jelentő.
Benne van a papírban, igen. Tehát az, hogy már ezt gondoltuk szeptember előtt is, tehát amikor szeptemberben láttuk azt, hogy nőnek az inflációs kockázatok, elindultak már a nyersanyagára emelkedések, ugye arra számítottunk, hogy a jegybanknak meg kell emelni az inflációs prognózisát, közben a növekedési kilátások jók voltak, és ezek is mind azt indokolták akkor, hogy szeptemberben 30 bázisponttal folytassák a kamatemelési ciklust, ehhez képest meglepett mindenkit, és 15-tel folytatták. De most megint olyan a helyzet, én azt gondolom, hogy abszolút indokolt az, hogy egy szigorúbb hangvételre váltson a jegybank, és eredetileg én azt gondolom, hogy decemberben szeretett volna csak, de amiatt, hogy ennyire fölfokozott a helyzet, így jobb a valószínűség, hogy már most novemberben szigorúbb hangvételre vált.
Egy kicsit olyan, mint hogyha a növekedési és az inflációs célok egy kicsit konfliktusba kerültek volna, és most annyira megnövekedtek az inflációs kockázatok, hogy talán visszatérhet ez az előtérbe.
Igen, de összességében azért a növekedés persze most picit romlik a kilátás, mert vannak ezek az ellátásbeli problémák, az ellátás láncokban, és emiatt a termelés nem megy úgy, ahogy gondoltuk mondjuk 4 hónappal ezelőtt, hogy menni fog, illetve hát a Covid-nak a negyedik hulláma az nagyon érkezik. Úgyhogy itt is kérdéses, hogy mennyien korlátozó intézkedésekre kényszerül rá a kormányzat, hogy megfogja a vírus terjedését. Tehát ugye ezt mi nem tudjuk, valószínűleg 2 hét múlva már több infónk lesz erről, amire a jegybank ülés lesz. De azt látjuk például, hogy ezért mindenhol, ahol újra terjedni kezdett a vírus, ott az negatív alatt a GDP-re, tehát egyértelműen egy lassító hatásként jelenik meg, de ettől függetlenül is azért még lesz növekedés az utolsó negyedében is. Ráadásul ott van egy óriási fiskális ösztönző program a költségvetés oldaláról, ami nem csak most az november-december időszakban, hanem jól láthatóan a választásokig meg lesz, tehát jövő áprilisig folyamatosan rengeteg ilyen stimulus jön a kormányzat részéről. Ezzel kalkulálnia kell a jegybanknak, tehát ez egy olyan tétel, ami a lakossági belső keresletet, meg a vállalati oldalon is, ugye a beruházásokon keresztül, ez mindenképpen egy infláció generáló tényező, és én ezeket így összerakva, azt mondom, hogy az inflációs kockázatok most sokkal nagyobbak, mint az, hogy a gazdasági növekedés az rövid távon beesik-e, vagy nem.
És ez azt is jelenti, hogy akkor erről az oldalról nézve viszont a 30 bázispontnál magasabb dinamika, az viszont valószínűleg nem megoldható, inkább nyúlnak a likviditás oldalról a piacba, mint hogy nagyobb kamatot emelnék.
Én azt gondolom, hogy fontosabb lenne, igen, a likviditás oldalt kezelni, és nem csak emelni a kamatot, tehát ezt a kettőt együtt kell lefolytatni. Valószínűleg decemberben is folytatódik a kamatemelés, tehát ez nem egy egyszeri 30 bázispont, hanem már egyébként mondta is, tehát ez nem egy titok, hogy megtörtént a kamatdöntés, utána a piac azért kiábrándult volt, és utána 1-2 nappal később Virágbarnabás mondta, hogy jövő év elején is folytatni fogják a kamatemelési ciklust. Tehát ezzel azért eléggé deklarálta, hogy itt 2% környékén nem fognak megállni a szigorítással, hanem nagy valószínűséggel 2,5-ig minimum elmegy a kamatemelés, de a mostani környezetben még annak is az esélye nő, hogy inkább ez 3% környékére fog emelkedni.
Igen, és talán az is elhangzott, hogy majd a jövő év végére az is elképzelhető, hogy akár a reál hozzám az pozitív tartományba kerüljön.
Hát pont, nem tudom, hogy időpontot meghatározott-e, azt mondta, hogy lehet, hogy visszatér majd a pozitív ráhozam, csak ugye azért mondjuk azt, hogy a jövő év végére, mert egyelőre az inflációs pálya úgy néz ki.
A korábban biztos nem.
Igen, tehát ahhoz nagyon durva kamatemelés kéne, hiszen az első fél évben még végig 4% fölötti inflációs számok valószínűsíthetőek. És
Hát akkor
valamikor ott
kinyitsz évre egy 4%
az
körüli
éves
várat.
átlag
Igen,
az
igen,
körülbelül
igen.
4%, 3,94, és úgy néz ki, hogy valahol ott szeptember-október magasságában kezdett 3% környékére csökkenni. Tehát ha fölemeli 3%-ig a kamatot, akkor is hát legalább szeptember-októberig valószínűleg várni kell, hogy ez a pozitív reálkamat ez megjelenjen a rövid végén. Persze a hosszabb végén az egy másik történet, mert ott már hamarabb megjelenhet. Az elmúlt időszakban azért azt láttuk, hogy a kamatemelésekkel nem laposodott a görbe, tehát nem az történt, hogy ugye 10 éves hozampont az változatlan maradt, és ment fölfelé a rövid, 3 hónapos, meg 1 éves, 2 éves hozam, hanem azt láttuk, hogy ment fel az egész hozamgörbe. Tehát a meredekség az nem csökkent érdemben, hanem ahogy emelkedett a kamat, úgy ment fölfelé a hosszú vég és az hozamgörbének. Tehát, hogyha most ez folytatódik, és mondjuk fölemeli az alapkamatot 2,5%-ra, az még további 70 bázispont, akkor már a 10 éves, meg 5 éves kamatok is ennyivel följebb mennek, akkor azért az azt jelenti, hogy akár már június környékére a hosszabb végén a hozamgörbének lehet pozitív reálhozam.
Értem, és mit jelent ez a forintra nézve, ott ugye ezt a korábban ezt a 350-360-as sávot mondtuk, hogy ez a legjellemzőbb, legvalószínűbb sáv, amiben elhelyezkedhet a forint. Elég lesz ez arra, hogy akár 360 alá ezt belátható időn belül visszaterelje az árfolyamot?
Elég lehet egyértelműen, hogy itt a jegybank egy szigorú hangvételű üzenetet fogalmaz meg, és nem csak mondja, hanem tényleg tesz is, akkor azért az tud egy erősödési hullámot visszahozni. Az egy nagyon nagy mozgás volt, ugye 347-től 367-ig majdnem fölment az árfolyam 2 hónap alatt nagyságrendileg. Úgyhogy én szerintem azért bőven van benne korrekciós lehetőség, és az, hogy 360 alá visszamenjen, az egy szigorú hangvételű, szigorú intézkedés mellett az simán benne van. Ez nagyban függ attól is, hogy milyen a nemzetközi környezet, tehát az a forint az elmúlt napokban, hetekben azért nem mindig egyedül gyengült, hanem a régiós devizákkal együtt is mozgott. Úgyhogy, hogyha nagyon rossz a nemzetközi környezet és nem kedvez, akkor az megnehezíti ezt a forint erő visszatérést. De azért azt összességében azt gondolom, hogy egy határozott, szigorú lépés, az tud egy erősödő hullámot visszahozni a forint esetében, és akkor hát így is 57-55, vagy még lesz az a szint, ahol először le tud csorogni. Ezt most még nehéz megmondani, de ezek a szintek azért szerintem abszolút elérhetők közönségben vannak, vagy távolságban.
Persze, majd attól is függ, hogy mi történik novemberben a Feddel, de még maradjunk egyelőre az Európai Központi Banknál.
Ugye... Még itt a forintnál egy gondolat, hogy ugye az is egy, ugye nézzük, hogy mi az, ami ennyire gyengíthette a forintot, mert azért összességében mégis egy szigorító jegybankról beszélünk, ha mégis olyan ütemben, mint esetleg azt a piac elvárná. De azért szigorító egy gyors gazdasági növekedéssel, amúgy szeptemberben, ha jól emlékszem, az még szeptemberre esett, a Moody's-től is minősítette az országot, tehát inkább pozitív hírek voltak. A legnagyobb negatív hír az Európai Uniós források, meg jogállamisághoz köthető ezek a viták. És akkor emiatt nem érkezik valamennyi euró be a piac. Ugye ez egy olyan dolog, ami korábban nagy tételben megjelent, hogy folyamatosan volt egy nagy euró infló bejövetel, ami tudta erősíteni a forintot például. Ugye ez az, ami most részben hiányzik. Ugye a másik, hogy itt az árupiaci termékeknek az ára nagyon elszállt az elmúlt hónapokban, és Magyarország az nagyon importigényes mind energiában, mint ilyen más árupiaci termékekben. Ezt meg kell vásárolnunk euróért, és hát hogyha felmegy ennek az ára, akkor nyilván több eurót kell beszerezni, tehát ez is okozhat valamekkora eladói nyomást a forinton. Tehát ezek a tételek azért középtávon változnak, azt gondoljuk. Például a gázára most pont a Putyin bejelentésére elkezdett korrigálni, hogy november 8-ától több gázt fog elméletileg adni a Gazprom Európának, és akkor ez már önmagában az energiárakat elkezdheti lefelé mozdítani. Tehát elképzelhető, hogy ezek a típusú nyomások is enyhülnek, és akkor ezen keresztül is akár egy meg tud nyugodni a forint.
Ez a kérdés, hogy hol stabilizálódik, mert kicsit magasabb szinten stabilizálódik, akkor a sávot is egy kicsit talán följebb tolja.
Igen, hát az is számít, hogy hol fog stabilizálódni. Egyelőre azért elég volatilis piac néz ki, hogyha előre tekintünk. De igen, ez majd számít, hogy milyen árak lesznek a jövőben.
És akkor én rákérnék az Európai Központi Bankra, és az a kérdésem tőled, Dávid, hogy ott egyáltalán, ugye most azt történt, hogy nem emeltek a kamaton, és megint az inflációnak a tárgyalása történik, hogy most rövid távon lehet, hogy egy kicsit magasabb, de már középtávon visszatér az előrejelzési tartomány alá. Lehet ott kijelölni bármilyen dátumot most, amire azt lehet mondani, hogy ez egy reális becslés, hogy mikor kezdhet el ott szigorítani az Európai Központi Bank, vagy még nagyon korai erről beszélni?
Nézőpont kérdésem, mert kicsit, hogy ez itt már most is halványan szigorít, vagy hát nyugodt, hogy kezd visszavenni az ultra-ultra az a politikából. Ez annyit tesz, hogy van ez a pandémiás eszközvásárlási programja, ami keretében hát az elmúlt időszakban ilyen 75-80 milliárd euró körüli tételeket vásárolt havonta, és ennek a kerete az 1650 milliárd euró, amit meghatározott, mint egy plafon. Most durván ilyen 1400 valaminél tart, nem tudom pontosan, de lényeg az, hogy emeltek ez a program, ez márciusig van érvényben. És most azt mondta Lagarde, hogy picit csökkenteni fognak a vásárlási mennyiségen a negyedik negyedévben. A harmadik negyedévben 75 milliárdot vásárolt havonta, tehát lehet, hogy most csak 70-eket fognak vásárolni, úgyhogy ez egy nagyon ilyen marginális szigorításnak mondható. Illetve azt mondta még, hogy nem feltétlen kell elkölteni a teljes keretet ennek a pandémiás programnak, tehát hogyha márciusig nem költik el, attól még kivezethetik márciusban. Tehát egy ilyen burkolt jelzés volt, hogy továbbra is elképzelhető, hogy márciustól nem lesz ez március után ez a 70, havi 70-75 milliárdos vásárlás. Azt, hogy a másik programjával az a normális eszközvásárlási programjával mit fog kezdeni, azt még nem tudjuk, ott 20 milliárdokat vásárol havonta. Elképzelhető, hogy annak majd megnöveli a keretét, hogy ott ne legyen olyan éles a váltás majd, hogy éppen 50 milliárddal vagy 60-nal kevesebbet vásárol havonta. Szóval lehet, hogy annak megnöveli a keretét. Amit mondott, az, hogy az a program az gyakorlatilag a kamatemelésig folyamatosan életben lesz. Tehát amikor azt abba hagyja, akkor gyakorlatilag nagyon hamar elkezdi a kamatemelést is. Viszont miután azt mondta, hogy ez az infláció csak átmeneti, és ez 2022-ben ki fog kopni a rendszerből, és gyakorlatilag mi nem látják biztosítottnak azt, hogy itt tartósan 2% lesz az infláció, ez alapján nem tűnik úgy, hogy 2022-ben kivezetni ezt a programot, és akkor elinduljon egy kamatemelés. Tehát még nincs igazán időpont. Ez az egy, ez a márciusi, amire most tudunk figyelni, hogy ott ezt a pandémiásat ezt megszünteti, és helyette a másik eszközvásárlásival mit fog kezdeni, és ez ott mekkora lesz ezen keresztül majd a szigorítás.
Ezzel szemben pedig a Fed-től már nagyon sok piaci szereplő a jövő héttől azt várja, hogy elkezdheti az eszközvásárlási program kivezetését. Közben egy elég gyenge növekedési szám szintén ma kijött az USA-ból, negyed év alapon 2%-os növekedés volt a várt 2,6 helyett. De hogy látod, Dávid, jövő héten meg lesz az első szigorítás a Fed részéről?
Én szerintem egyébként meg lesz, de ez a 2% azért nem úgy gyengének tűnik az előző negyed évekhez képest, mert hozzászoktunk a 6-6 és feles adatokhoz, de ez a 2% az évesítve, ugye, körülbelül 8%-os növekedésnek felel meg, ami USA-tól azért nem egy fenntartható pálya, egyértelműen még ez se, csak hát ez meg a pandémiából való visszajövet miatt tud ilyen magas lenni. Ami hát így a növekedés szerkezetében ugye érdekes az az, hogy látszódik a harmadik hullámnak a megjelenése a Covid-nak. Nem tudom, hogy ott a harmadik vagy a negyedik, hogy ott hol tartanak, de hogy volt egy ilyen felfutása. Emiatt a szolgáltatások iránti kereslet is kicsit gyengébb lett, mert különösen az ilyen tartós fogyasztási cikkek.
De akkor a legújabb hullámra gondolsz a
Igen,
mostani,
ami
legyen
Amerikában már
vagy igen.
hamarabb elindult. Most már ott valamennyire elkezdett csökkenni a csúcshoz képest, legalábbis most az elmúlt egy-két napban. De hogy ott azért ennek látszik a hatása a fogyasztási oldalon, meg hát annak is, hogy a tartós fogyasztási cikkeknél azért a termelés is gondokba ütközik. Ott is ugyanúgy a gyármegyártás is, meg egyebek problémával küzdködnek. Úgyhogy ez egyértelműen lassította a gazdasági növekedés tempóját. Másik oldalról nőnek a készletek, ugye ez is azt mutatja, hogy nem tudják eladni a termékeket, vagy nincs meg minden alkatrész, és elkényszerül a vállalat, hogy a többi alkatrészt azt tárolja. Úgyhogy ilyen szempontból látszódik ez a lassulás, de másik részről meg az infláció az idegekben van, tehát a GDP-nek az inflációs komponense, az ilyen 5,7% körül volt a harmadik negyed évben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igenis el kell kezdeni az eszközvásárlási programnak a csökkentését. És erről már régóta beszél is a Fed, tehát szerintem úgy a piacot is kellően felkészítette. Legutóbb voltak olyan megjegyzései, hogy akár már júniusra, 2022. júniusára kivezeti ezt a programot. Hogyha azt számoljuk, hogy 120 milliárdos a havi keretösszeg, amit elkölt, akkor ha most novemberben egyből elkezdi a csökkentését, az azt jelenti, hogy havi 15 milliárddal csökkenteni kéne a programot, és akkor június végére elfogy. Tehát, hogy akkor jutunk el oda, hogy júliustól akkor nulla, hogyha mindig 15-tel szépen fokozatosan csökkenti ennek a programnak a keretét. Úgyhogy igen, azt gondolom, hogy bejelentése indul egy ilyen lazítás, vagy szigorítás.
Viszont a feltörekvő régiós devizákra is nyomást helyezhet, főleg még novemberig, amíg mi nem kezdjük el az újabb kamatemelést, meg az újabb lépéseket.
Hát
Változtak is.
valamennyit igen, de ahogy mondtam, azért erről már kommunikál a jegybank egy ideje, tehát azt gondolom, hogy valamennyire azért föl van készülve rá a piac, hogy ennek be kéne következnie. A nagyobb meglepetés nekem most azt érzem, hogyha nem csinálna semmit. Sőt, már valószínűleg az is inkább egy meglepetés lenne, ha csak januártól kezdené el. Mondjuk akkor azt mondaná, hogy 20 milliárdokkal csökkenti júniusig, és akkor úgy szünteti meg, már az is talán inkább egy olyan meglepetés lenne, hogy kevésbé szigorú, mint amit korábban kommunikált a jegybank.
És akkor már nem is vársz emiatt már pótlólagos dollár erőt, hogyha elkezdi a szigorítást?
Hát valamennyi még, ha bejön a hír, akkor lehet, hogy lesz még egy pici, de nagyot nem várok, hanem lesz ehhez képest sokkal gyorsabb a kivezetés, vagy nem kommunikálja azt egyértelműen, hogy mit tudom én, már júliusban akkor kamatemelés is jön meg. Hogy ez nem egy ilyen nagyon-nagyon szigorú hangvételű üzenetet fogalmaz meg, akkor talán már olyan nagy dollárerő ebből önmagával nem kéne jönnie.
Mert hogy azt hallottuk tőled többször is már ügyfélrendezvényeken, hogy a folyófizetési mérleg romlás miatt középtávon a dollárban inkább majd fokozatosan gyengülő pályára való visszaállást vársz. Ezt mikorra ütemezed, hogyan látod ezt?
Hát ennek a hatását ezt nehéz megmondani, mikor fog belépni. Itt rövid távon azért ez a kamat különbözet, ez számítani fog, hogy milyen az euró meg a dollár kamat. Most, hogyha a következő hónapokban azért ez folyamatosan téma lesz, hogy a Fed az elkezdheti a kamatemelést is, meg ezt árazza a piac, akkor azért addig nehezen tud elendülni egy nagy dollárgyengülés. Szóval én ezt inkább azt gondolnám, hogy talán majd jövő év második felében tud úgy rendszerűen jobban belépni, amikor már az Európai Központi Banknál is bejöhet a képbe az, hogy ő is szigorít, vagy akár a kamatemelés is előtérbe kerül. Itt egy-két hónapos időtávon még nem gondolnám, hogy a folyófizetési mérlegnek a hiánya az USA-ban az így megfordítaná, vagy hirtelen egy nagy gyengülő trendet hozna a dollárban. Hát az 1.15, egyesek 1.14 környékére, hogy oda esetleg leszúrhat a dollár, és hát fölfelé meg 1.17, 1.18, lehet, hogy valami ilyesmi sárban lesz a következő időszakban. Úgyhogy én inkább az év, jövő év utolsó negyed évvége felé várom azt azért, hogy az 1.20 fölötti szintek inkább vissza tudnak térni addig. Addig most kisebb az esélye, de hát látjuk, hogy milyen információk jönnek még ki.
Köszönöm szépen, és akkor euróforintra, hogyha megkérdeztetem ezt, akkor inkább egy a 3.55-3.65-öt mondanád így az emelkedő inflációs és egyéb kockázatok miatt, vagy inkább 3.50-3.60-at a következő hónapokra?
Én most a következő egy hónapra azt gondolom, hogy vissza tud térni inkább a 3.60 alatti szintre. Az évvége az nehéz, tehát ott, hogy tényleg ezek a jegybanki eszközök hogyan fognak működni, és meg tudják kifogni majd az évvégi forint gyengülést, ezt most még nem látjuk, nem tudjuk, meg kell várni ezeket a bejelentéseket, de például a jegybank részéről azt gondolom, hogy ők sokkal inkább örülnének továbbra is egy ilyen 3.50-3.55, vagy akár egy picit az alatti szinteknek, hiszen pont ezeken az import termékeken keresztül energia, stb. Azon azért tudná tompítani valamelyest az inflációs nyomást. Úgyhogy én inkább a 3.50-3.60-at mondanám, hogy abba a sávba úgy visszatérhet.
Értem, nagyon szépen köszönöm ismét, én mindent megkérdeztem, amit meg akartam. Annyit szeretnék még elmondani, hogy azoknak, akik nem tudták esetleg végigkövetni, a hanganyag természetesen, mint eddig is, a honlapunkon elérhető lesz teljes hosszában, és akkor részemről megköszönöm a figyelmüket.
Köszönjük szépen, és szép napot
kívánok! Viszont hallásra, minden jót kívánunk!